Villám gyorsan elrendelte az IBUS-nál a vizsgálatot a Független Kisgazda című lapnak átadott 20 000 pengő ügyében, s Ripraps nyilvánosságra hozott erről egy közleményt. És ebben diszkréten, de fenyegetően elhelyezte Turcsányi nevét, jelezve ezzel, hogy Trettina kizárása még korán sem jelenti azt, hogy a viharfellegek eltakarodtak a kisgazdapárt feje felől. A kormány kezében az IBUS ügy még mindig adó. A következő ütőkártya Turcsányi szerepe. És az ellenjáték. Turcsányi papképviselő éles hangú feljelentést írt. Feljelentette Trettinát csalásért. Feljelentésében azt állította, hogy ő sohasem írt, és nem adott át olyan levelet, amelyben az IBUS elleni támadásokról lemondott volna. Mekkora volt azonban Turcsányi csodálkozása, amikor Trettina felmutatta a soha nem létezett levél fotokópiáját. Turcsányi erre váratlan fordulattal elismerte ugyan, hogy ez a levél tőle származik, de hát ez csak válasz volt Trettina levelére. Most lett csak igazán jó szolgálat az indirekt módszer. Turcsányi azonban hiába alkalmazta a legjobb védekezés a támadás elvét, a kormány illetékesei is tisztában voltak ezzel az elvvel. Újra támadtak. Napvilágra hozták, hogy az IBUS-nál folyt vizsgálat során kiderült, hogy a levelezésben Eckhart neve is kétszer szerepel. A rövidesen hírnévre szertevő Ribári-féle levélben Ribári Géza részvénytársaság jogtanácsosa azt javallotta Tasnádi Szűcsnek, hogy a vesztegetési ügy lebonyolítása során biztosítékként Turcsányi levele mellett Eckhart ígéretét is szerezze meg, hogy a támadások nem folytatódnak. Eckhart is benne volt az ügyben. Ribári később szóbelileg mindig azt vallotta, hogy levele csak feltételezésen alapult. Ha egy kisgazdapárti képviselő interpellációs hadjáratot folytat, akkor joggal feltételezhető, hogy erről tud a pártvezér is, következésképpen a pártvezért is le kell szerelni. Most, hogy már Eckhartot is elérte a vihar, a kisgazdapárt többé nem védte Turcsányit. A papképviselőt kizárták a pártból, hogy ezzel a látványos gesztussal hárítsák el a kormánytámadást. És utána hosszas tárgyalások következtek Gömbös miniszterelnök és a kisgazdapárti vezetők között. Az eredmény, elásták a harcibárdot az IBUS ügyben, a kisgazdapárt álmosabban ellenzékieskedett, és cserében Eckhartot nem támadták tovább a kormány oldaláról. A közvélemény azonban már túl sokat hallott a botrányról ahhoz, hogy senkit ne ítéljen el érte. Így aztán 1934. február 2-án bíróság elé került csalás vádjával Trettina Jenő. Trettinát azzal vádolta az ügyészség, hogy 20 000 pengőt kicsalt az IBUS-tól azzal a fondorlattal, hogy ennek az összegnek ellenében leszereli lapjának és Turcsányi Egon képviselőnek az IBUS ellen intézett támadásait. Először Trettina adatait vette fel a bíróság, amelyből kiderült, hogy foglalkozására nézve a kisújság kiadó hivatali igazgatója. Hírlapíró a Pécsi Egyetem teológiai fakultását végezte, havi 600 pengő a jövedelme, Trettina természetesen védekezett, és azt állította, hogy ez a 20 000 pengős ügylet egészen másképp történt. Figyeljék csak, hogy próbálták egymásra hárítani a kezdeményező szerepét. Amikor Turcsányi Egon interpellált az IBUS ellen a parlamentben, megegyeztünk a Magyarország szerkesztőségében, amelynek akkor közgazdasági rovatvezetője voltam, hogy a lap támogatja Turcsányi támadásait. A cikkek megjelenése után jelent meg Tasnádi Szűcs András Ruprecht Olivérnél, a Magyarország vezérigazgatójánál, és szemreányást tett neki az IBUS elleni támadásokért. Ezen a napon délután a parlament folyosóján Turcsányival találkoztam, aki felvetette a kérdést, nem érnie meg az IBUS-nak 50 000 pengőt adni, ha ő elhallgatna a parlamentben. Turcsányi később a szerkesztőségben is felkeresett, formális ajánlatot tett, de ebben már 30 000 pengővel is megelégedett volna. Végül 10 000 pengőért hajlandó volt megírni azt a bizonyos levelet, egyébként el kell mondanom, hogy egy alkalommal találkoztam Hunyadi gróffal és Tormai államtitkárral, aki közölte velem, hogy Turcsányi le van szerelve, úgy látszik pénzt kapott. A tárgyaláson kihallgatták az IBUS igazgatóját, Gotthard Tódort is. Megállapodtunk abban, hogy kifizetjük a 20 000 pengőt, ha a Trettina megszünteti a támadásokat az Ibusz ellen a Napilapban. És Turcsányitól megszerzi és átadja nekünk azt a bizonyos levelet, amelyben megígéri, hogy beszünteti a parlamenti támadásokat. Én ezt a megállapodást közöltem Tasnádi Szűccsel, aki jóvá is hagyta. Aztán én elutaztam Bécsbe. Trettina megígérte, hogy a levelet elküldi a Balatonföldváron nyaraló Tasnádi Szűcs címére, de a levelet nem kaptuk meg. Teljesen rosszul tetszik emlékezni, igazgató úr szólt, közben mosolyogva Trettina vádlott. De hogy emlékszem rosszul, mi ezt a levelet sohasem kaptuk meg. Én kerestem ön telefonon, a lakásán, a szerkesztőségben, de sehol sem találtam. Becsapottnak érezte magát az Ibusz, kérdezte a bíró. Igen. Hát akkor miért nem tettek feljelentést Trettina ellen? Mert az igazgatóság nem engedte meg. Amikor a vizsgálat megindult, a kormány kívánságára Tasnádi Szűcs és én a 20 000 pengőt visszafizettük az Ibusz pénztárába. Kívánja Trettina megbüntetését? Nem kívánom, bár az Ibuszt számos helyen visszautasították külföldön azzal, hogy Panama Társasággal nem tárgyalnak. Trettina a vádlottak padján ülve nem tett lakatot a szájára, minduntalan belekezdett, hogy kitállaljon, elmondja Turcsányi képviselő úr igazi szerepét, de a bíró mindahányszor rárivalt. Ez nem tartozik a tárgyra. Amikor Turcsányit kihallgatták, Trettina védője ezt a kérdést intézte hozzá. Igaz-e, hogy egyszer egy előkelő politikussal tárgyalt egy nagyon fontos és bizalmas levélnek egy másik előkelő politikushoz való juttatásáról, és ön azt tanácsolta az illető politikusnak, hogy tegyék a levelet egy borítékban a másik politikus asztalára, akkor te megesküdhetsz arra, hogy nem adtad át a levelet, viszont ő is megesküdhet arra, hogy nem kapta meg a levelet. A Trettinával való tárgyalásnál ön javasolta a levélváltásnak ezt a módját? Persze Turcsányi letagadta, sőt, a bíró sem engedte feszegetni a kérdést mondván, hogy a védő nem konkretizálta, miről van szó. Aztán kérte a védő, hogy kötelezzék Turcsányi tanút, csatolja a levél faksimiléjét, ám ezt a bíró megtiltotta. Turcsányi képviselő fekete papír reverendában állt a bíróság elé, és azt állította, hogy semmiről nem tud semmit, pénzt nem kapott soha, nem tárgyalt az Ibusz dolgairól Trettinával, az interpellációkat is a saját jószántából hagyta abba. És vallomására meg is esküdött. Trettina bizonyítási indítványait sorra elutasította a bíróság, mondván, hogy Turcsányi eskü alatt tette meg a vallomását, már pedig egy felszentelt lelkészről nem lehet feltételezni, hogy tudva hamisan valljon. A büntetőtörvényszék csalásban mondta ki bűnösnek Trettinát, és ezért 10 havi börtönre ítélte. Másodfokon a királyi ítélőtábla 14 hónapra emelte fel a büntetését, a kúria ismét leszállította 10 hónapra. Mindhárom ítélet azon alapult, hogy Trettina csalt, mert az Ibusznál a parlamenti tárgyalások megszüntetését kilátásba helyező levelet ígért, de azt nem adta át, csak megmutatta, és végső soron ezt a levelet is fondorlattal szerezte meg. A bűntársakat, a valódi megvesztegetőket sohasem ítélték el, ezzel bizonyítva, hogy a megvesztegetés sima, egyszerű kereskedelmi ügyletnek számított akkor, és csak az esetben vált bűnügyé, ha a megvesztegetett nem tartotta be a megállapodást. Trettina leülte a 10 hónapot, Turcsány Egon papireverendája pedig továbbra is ott suhogott a politika porondján egészen addig, amíg a felszabadulás után el nem zavarták onnan. De még egyszer hallatott magáról, mégpedig 1956-ban az ellenforradalom idején. Az ellenforradalmárok által kiszabadított Mindszentinek lett a titkára, majd az ellenforradalom bukása után egy amerikai gépkocsin hamis papírokkal próbált kiszökni az országból, de elfogták és börtönbüntetésre ítélték. Wunderlichné és a tűzön járó Kudabux. Akták, akták és akták bűnügyi múzeumunk irattárában valamennyi egy témakörben elkövetett büntetteket őriz az utókor számára, s így jó szerint azonos címet viselhetnének felzetükön. Visszaélés avval, hogy az emberek egy jelentős része hajlamos elfogadni a földön túli erők sugallatára és segítségével végrehajtott csodákat. Delej, spiritizmus, szuggesszió. Ezek körül játszódnak az alábbi esetek, amelyek a felszabadulás előtt többségünkben nem mentek bűncselekmény számba az akkori törvények szerint. Bizonyos hókuszpókuszok, ha ezeket a közönség szórakoztatására is engedéllyel mutatják be, persze ma sem bűncselekmények. Mégis érdemes e világba bepillantani már csak azért is, mivel sok-sok bűncselekmény éppen ebből a talajból nőtt ki. A Terész körút nappali életét élte. Az emberek jöttek, mentek gondolataikba mélyedve, vagy éppen élvezve a nagy pelyekben hulló februári havat. Hatalmas huppanás zavarta meg a körút forgalma monoton zaját. Sikoly, meghökkenés. A járdán egy nyilván az eséstől összezúzott, mesztelen női hulla feküdt. Valamelyik emeleti ablakból zuhant le, állapították meg néhányan a kézenfekvő tényt. Gyorsan előkerült egy rendőr, majd egy orvos is, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség 30 percen belül hatalmas apparátussal vonult a helyszínre, minden jelből arra lehetett ugyanis következtetni, hogy az 1927. február 2-án délelőtt 11 óra 12 perckor a körútra zuhant nő bűncselekmény áldozata lett. Kevéssé volt valószínű, hogy valaki ezen a hideg februári napon anyaszült mesztelenül álljon az ablakban, és egy óvatlan mozdulat következtében essen ki az utcára. A hölgy minden bizonnyal egy meleg szobában vetkezett le, és úgy dobták ki az ablakon. De mesztelen lévén egyelőre a kilétét sem tudták megállapítani. Hogy a személyazonosságához közelebb jussanak, először azt kellett megállapítani, hogy melyik ablakból zuhant az utca kövezetére. A detektívek ezért bevitték a holttestet a Terész körút 24-es számú ház kapuja alá, majd a már ott áldogáló házmesternek megmutatták. A házfelügyelő azonban soha nem látta a hölgyet. Így persze nem lehetett szó a ház egyik lakójáról sem. A lakók valamelyikének egyik vendégéről már inkább, ekkor megnézték, melyik lakás ablaka van nyitva, de a hideg téli napon minden ablak zárva volt, tehát aki a hölgyet az utcára lökte, nyomban be is zárta a szoba ablakait. Így aztán a detektívek kénytelenek voltak valamennyi lakásba becsöngetni, hogy megállapítsák, kik tartózkodnak otthon, és kik nem. A négy emeletes ház első emelete alig ha jöhetett számításba, a roncsolások olyan erősek voltak, hogy a test feltehetően nagyobb magasságból zuhant az utcára. Minden esetre sorra becsöngettek az első emeleti lakásokba is, de csak két helyen tartózkodtak otthon, a második emeleten sem találtak gyanús körülményeket. Jó két órás helyszíni vizsgálódás után végül is arra megállapításra jutottak, hogy csak akkor tudnak előre lépni az ügy felderítésében, ha házkutatást tartanak minden lakásban. És miközben a holttestet elvitték a Bonstani intézetbe, a nyomozást irányító detektív felügyelő engedélyt kért feletteseitől a házkutatásokra. Az első emeleten kezdték, és éppen a másodikra mentek volna, amikor megérkezett a boncolás eredménye, az áldozatot megfojtották, tehát már holtan dobták ki az ablakon. A folytogatás kézzel történt, a szorítás nyomaiból következtethetően férfi által. Szűkült tehát a gyanúsítottak köre, ugyanis azt már előzőleg is megállapították, hogy a harmadik emelet egyik lakója, Felek Gyula, masszőr, aki házfelügyelő szerint gyakran rendezett spiritista szeánszokat, és az a hír járta róla, hogy delejes ember, akinek a kezében és a szemében hatalmas gyógyítás.